az a Szent Ige, amely szólott hozzám, és most szól a gyülekezethez, amelynek alapján Isten szent lelkét segítségül hív, abba reménykedve, a gyülekezet hitére és imáira is támaszkodva. Igét szeretnék hirdetni, meg van írva ebben a megrendítően szép magánlevélben, amit elolvastam, Pál apostolnak a Filemonhoz írt levelében, és ebből kiemelem a 8.-9. verset. Filemonnak írja a nagy úrnak Pál börtönből. Egészen nyíltan megparancsolhatnám neked azt, ami a kötelességed volna, a szeretet miatt azonban inkább csak kérlek, mert ilyen vagyok én az öreg Pál, még fogoly is a Krisztus. Miután valakivel befejeztem a beszélgetést otthonomban, és a beszélgetés közben kiderült, hogy az illető református és bibliaolvasó, megkérdeztem, hogy hogyan olvassa a Bibliát, elmondotta, hogy hát a bibliaolvasó kalauz szerint, aztán hirtelen elhallgatott, és hogy láttam, hogy kémlel engem, hogy elmondhatja, amit most akar, és nagyon örültem, hogy elmondta. Azt mondta, hogy tetszik tudni, most következik a római levél, de én most nem azt olvasom. Én visszalapoztam az evangéliumokra, azt kezdem újra olvasni, mert nekem Pál apostol nagyon nehéz, nagyon szigorú, nagyon kemény, nagyon ótestamentumi, nem értem. Próbálgatom, nem értem, beletört a eszem bicskája, nem értem. Így mondta, hogy nagyon kacifántos a stílusa. Na, így mondom én is. És visszalapozok, és olvasom az Új Testamentumot, Jézus, mert olyan nagyon férfi párti, nem szereti a nőket, én meg az vagyok, és így tovább, mondta Pált, és akkor hozzátette, de Jézus más, és én Jézust olvas. A gyülekezet már fél évszázada megszokhatta, hogyha egy valaki mond nekem valamit, azt én tovább mondom, nem plegykálok, de tovább mondom. Itt, mert ha egy valakiben, vagy három valakiben ez fölmerülhetett, ami miért nem merülhetett volna föl, ami ebben a nő testvéremben, akkor illik nekem erre valamit válaszolni, az egész gyülekezet. Hát valóban így van, testvérem. Pál apostol nem könnyű olvasni. Mentse az, hogy Héber rabbi volt valamikor. Az ő megszokott rabbinusi észjárásával írt. Valóban vannak ilyen teleszkóp mondatai, hogy egyiket lehet húzni, húzni, húzni ki a másikból, nem tudjuk, hol a vége. És különösképpen a római levél a legnehezebb, mondhatnám így is, hogy ez az első keresztény dogmatika. Minden nagy teológus ezen köszörülte az eszét, Bart Károlytól Bultmannig, mindenki, aki csak valamire vitte a dogmatikába, az írt egy levelet Pál apostol első dogmatikájáról, a római levélből. Nem csodálom, ha valaki azt mondja, hogy hát nekem ez nehéz. Én inkább Jézust olvasom. Testvérek, rendjén, de azért Jézus Jézus, ő a Krisztus. Pál apostol pedig nagyon idézőjel veszem, csak apostol. Még csak nem is az oszlop apostolok közül egy. Nem a 12 közül egy, előbb Saul volt, aki üldözte Krisztust. Később lett azzá, elhívta őt. Júdás helyett 12-nek, valahogy én így gondolom. Azután lett ő csak, és ezt már mint lélektanász mondom, hogy megtérésben se változik valakinek a karaktere, csak a indulata iránya. Pál apostol Saul korában is szangvinikus és kolerikus ember volt, indulatos magyarán. Az maradt ő, Pál apostol korában is, aki volt Saul korában, csellóból nem lehet fúvolát csinálni, a karakter alapdallama megmarad, és ő, ha egyszer Héber rabbi volt, a stílusa is megmaradt Héber rabinak, csak Krisztus dicsőítve, magyarázgatva, próbálgatva, birkózgatva a nagy krisztusi gondolatokkal, ahogy tőle telt, a maga dallamával, a maga szívével, de mindent beleadva. Mondta ez a kedves asszony, dühös ember volt, én a szelét Krisztust szeretem, no, azért álljunk meg egy pillanatra. Ne, én nem szeretem viszont azokat a félre billennyakú, égre merett, máriácskarcú, gicses Krisztus képeket, mert Jézus nem olyan. Nekem a munkácsi féle Krisztus arc közelebb áll a szívemhez, és többet mond, aki ott áll Pilátus előtt, mereven, keményen, ránézve, szinte a gabbatán, a ítélőszéken ott, kuporog Pilátus, mint hogyha Jézus volna a bíró, és ő a kérdezett. Ő közelebb áll. Jézusnak nem csak boldog mondásai vannak, hanem ugyanannyi jajongó mondása, jaj néktek! Ugyanannyiszor mondja ezt a jaj nékteket, mint azt, hogy boldogok. Ő szikrázik, amikor beszél. Egyszer így szól a tanítványainak, Heródesnek üzen, mondjátok meg annak a rókának. Bizony. Ostort is font, ha kell. Nincs benne a Bibliában, hogy megütött volna valakit, különösen az nincs, hogy odaadta volna a tanítványoknak, hogy na most ti folytassátok, amit én abbahagytam. Valahogy mi ezt így gondoljuk, de nem így volt. Tehát Jézus se olyan, ahogy valaki idealizálja az ilyen gicses szentképek után. Viszont Pál se mindig ilyen kemény, mint néha kellett az első gyülekezetekhez, mert sok baj volt ám már az első fél században, jaj, de sok. Ha valaki mégiscsak végigrágja magát a páli leveleken, majd rájön, hogy emberek voltak akkor is, csak a kosztümök változnak, az emberi szív nem sokat változik. Sok problémája volt a gyülekezet alapító Pálnak, már az első gyülekezetekkel, és néha keményen kellett írnia, fogalmaznia, szólnia. De tudod, nagyon-nagyon szelíd is lenni ez az öreg Pál. És azért olvastam ezt az egyetlen magánlevelét. Tündöklően szép levél, tessetek el olvasni. Nagyon-nagyon megrendítő. Kolosszé Kis-Ázsiában van, ahogy a térképet elképzeljük, Ciprus felett, ma már a romjai se találhatók meg. A oszmán birodalomban eltörölték a földszínéről, akkor még volt ez a Kolosszé, ott lakott egy nagyúr, volt egy gyülekezet, és Filemonnak nevezték. Ennek volt egy rabszolgája. Akkor a rabszolgák olyan tulajdonai voltak a gazdájuknak, mint egy kutya, macska. Megölhették, megkínozhatták a rabszolgákat. Volt olyan római nagyúr az, aki angolnáit etette a engedetlen rabszolgáival. Tárgynak tekintették őket. És olyan neveket adtak, mint a kutyának, a macskának, ami jellemző volt rá, ez az Onesimus magyar, azt jelenti, hogy haszontalan. Az. Ez egy haszontalan kis rabszolga lehetett. Azután, mikor úgy érezte, hogy nagy baj van, meglépett, megszökött, noha tudta, hogy a elkapott rabszolgát keresztre feszítik, ez volt a büntetésjára. Hol bújhatott meg egy nagyvárosba? Valahogy eljutott Rómáig, Rómába valahol a katakombák mélyén megbújt, s ott valahol talán a első keresztjének be között hallhatta az öreg pát igét hirdetni, prédikálni. Megrendült a szíve ennek a szökött rabszolgának, valahogy oda csúszamászott Pál apostolhoz, mondjam így mai szóval, neki elmondta, hogy honnan jött, mi történt vele. És ezt a haszontalant nagyon megszerette az öreg pár. Nem volt neki családja, nem volt gyereke, és ez úgy odabújt hozzá, testileg, lelkileg, szívével, egész lényével. És Pál ezt a haszontalant szinte, azt mondja, fogságomba szültem, hát így írja, hát egy haszontalanból visszaküldöm egy szójátékot, tudod, mi neked, mint hasznos. Egy ajánló levelet ír Onésimus érdekében az gazdájának, Filemonnak. Na, Onésimus, ne félj, nem fog keresztre feszítetni. Vidd el ezt a levelet, add oda, és ebben a levélben van egy szó. Nem mint szolgát, rabszolgát, hanem mint testvért küldöm a Krisztusban. Hogy ez a magánlevél egyáltalában megmaradt, abból gondolom, hogy hallatlanul megbecsülhette ezt a levelet Filemon, a kolosszei nagyúr, aki közben keresztjén lett, azért mert írni neki Pál apostol, mert tudta, hogy nem csak az ő fogadott gyereke lett keresztjén, hanem annak a gazdája is közben Krisztus követője lett és tanítvány, nyugodtan visszaküldheti, és én nem tudom másképp elképzelni, csak azt, hogy amikor átadja a kolosszei nagyúrnak a szökött rabszolga ezt a levelet, és az megrendülve elolvassa talán a családjának itt a kezdősorokban, még a felesége neve is föl van írva Filemonnak, ha felolvassa, hát nem tudom elképzelni, hogy sírva ne fakadjon, aztán magához ne ölelje. Ez a bíbortógás nagyúr a szökött rabszolgáját, itt szűnik meg a rabszolgaság. Ma, amikor annyi szó esik a kereszténységről, és talán jobban szidják a keresztényeket, meg az egyházakat, mint valaha, most olyan kézenfekvő volna, hogy én most erről a szociális, nagy, grandiózus cselekedetről beszéljek, hogy itt kezdődik a rabszolgaság megszűnése, amikor mint testvért küld vissza egy rabszolgát, aki kutyát, macskát sem ér, egy haszontalant, aki hasznos, de akit a Krisztusban újjászül Pál apostol, a gazdájának, aki keresztre feszíthetné, és aki minden bizonnyal fiánként elfogadja. Az észak-dél ellen amerikai nagy felszabadító rabszolga ellenes háborúba csak befejeződik valami, ami Kolosszében kezdődött el. Ha más nem írnánk a kereszténység javára, hát legalább ezt az egyet. Azért fogadjuk.
Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése. Mária Rádió. Lépes Lóránt atya gondolatait hallják.
Kedves hallgatói család, az Ószövetségi Makkabeusok második könyvében olvassuk, hogy Makkabeus Júdás engesztelő imádságot szervezett az elhunytakért, hogy bűneik bocsánatot nyerjenek, sőt gyűjtést szervezett, hogy Jeruzsálemben áldozatot mutassanak be értük. A Biblia továbbá megjegyzi, hogy azért viselkedett ilyen szépen és nemesen, mivel gondolt a feltámadásra. A Mária Rádió az imádság rádiója. Naponta imádkozunk élőkért, betegekért, szenvedőkért, elhunytakért. Azokat is imáinkba foglaljuk, akikért senki sem imádkozik. A járvány és az ezzel kapcsolatos intézkedések megviselték a társadalmat és családjaink életét. Már alig van olyan család vagy munkahely, melyet súlyos vagy kevésbé súlyos formában ne érintett volna a vírus. Még mindig sok a beteg, sok az elhunyt. Továbbra is gondoljunk imáinkban a betegekre, az elhunytakra, az egészségügyi dolgozókra. Köszönöm, hogy ebben a nehéz időszakban a Mária Rádióval imádkozik a szenvedőkért és az elhunytak lelke üdvéért, valamint anyagi áldozatával is hozzájárul, hogy a Szűzanya Rádiója valóban az imádság rádiója legyen.
Lépes Lóránt atyát hallották. Összefog a Mária Rádió magyar családja. Istennek hála, több határon túli magyar lakta területen is működik magyar nyelven sugárzó Mária Rádió. Ezek nem csak az anyanyelvi evangelizációt szolgálják, hanem a megtartó magyar identitást is erősítik. A Mária Rádió magyar nyelvű családja Szent István és Mária országát az éteren keresztül egyesítik. Ez a szolgálat azonban több területen is segítségre szorul. Délvidéken drámai méreteket ölt az elvándorlás a magyar lakta területekről, ezért egyre kevesebben tudják fenntartani a Mária Rádiót. A Szűzanya felvidéki rádiója pedig tavaly tudott először sugárzási frekvenciát szerezni, amely nagy öröm, viszont jelentős beruházási költségekkel jár. Ezért a Kárpát-medence magyar nyelvű Mária Rádiós családja délvidéken, felvidéken, Erdélyben és az anyaországban összefog és közösen gyűjt adományt a felvidéki és a délvidéki testvéreknek. Háromnapos maratoni adománygyűjtő műsorsorozat, azaz Mariaton keretében, május 12-e és 14-e között. A műsorban megszólalnak a Mária Rádió vezetői, önkéntesei, hallgatói, közéleti szereplők határon innen és túl. Hallgatóink közelebbről is megismerhetik a délvidéki és felvidéki testvéreink életét, hitét, értékeit, örömeit és gondjait. Legyünk részesei a Kárpát-medencei magyar összefogásnak, hiszen ha ezekben a napokban imával és adománnyal támogatjuk a Mária Rádió délvidéki és felvidéki misszióját, mi magunk is a Szűzanya munkatársaivá válunk. Kérjük, értesítsék az olyan ismerőseiket is, akik örömmel nyújtanának segítséget a Magyarok Nagyasszonya határon túli rádióinak május 12-e és 14-e között.